A Szentírás egyik legismertebb története Káinról és Ábelről, az első testvérgyilkosságról szól, és a Teremtés könyvének 4. fejezetében olvasható. Népszerűségét jól jelzik azok a máig ismert szólásmondások, amelyek innen valók. Ilyen például a Káin bélyeg, az Édentől keletre kifejezés, vagy Káin cinikus kérdése, talán őrizője vagyok én az én atyám fiának? Az elbeszélés arról számol be, hogyan jelenik meg a bűnbeesés után rögtön már az emberiség második generációjában a legnagyobb bűnök egyike, a testvérgyilkosság. Ádám és Éva két fia áldozatot mutat be Istennek. Káin a föld terméséből áldoz, Ábel pedig bárányt. Az utóbbi elnyeri az örökkévaló tetszését, aki Káin áldozatára viszont nem tekint. Ezért Káin féltékenységből, irigységből kicsalja a mezőre, és ott megöli öccsét. A történet tömör és rejtelmes. Nem tudjuk meg, miért, milyen megfontolásból mutattak be egyáltalán áldozatot a testvérek. Sem azt, hogy Isten miért fogadta kegyesen Ábel áldozatát, és Káinét meg miért nem. De az is homályban marad, honnan tudta, egyáltalán miből állapította meg ezt a két testvér. Isten tetszését, illetve nem tetszését a bibliai elbeszélés nem indokolja. A titokra az új szövetség szolgál magyarázattal, olyannal, amely megvilágítja a bűn és a bűnért való igaz áldozat lényegét, és egyben pedig előre mutat Jézus életáldozatára. Csak sajnos most erre nincsen időnk kitérni. Minden esetre a történetet lezáró megjegyzés szerint Káin Istentől messzire távozik, az Édentől keletre, Nód földjére. Ez nem egy konkrét földrajzi hely neve, hanem nyugalom nélküli földet jelent. És jelkép, mely az Istentől eltávolodott ember mindenkori helyzetét fejezi ki. A bibliai elbeszélés tömörsége, szűkszavúsága sokféle értelmezésre adott alkalmat az utókornak. Az évszázadok során újra és újra elmesélt történet egyre újabb részletekkel bővült, egyre összetettebbé vált. Azokat az alkotókat, akik a modern korban, irodalmi műveikben, versben és prózában feldolgozták a bibliai történetet, hát őket nem nagyon érdekelte annak eredeti értelme, inkább a saját világukat igyekeztek megérteni segítségével. Káin és Ábel történetében is, mint általában a Biblia elbeszéléseiben, az emberi lét örök paradigmáit, modelljeit kutatták, illetve kutatják máig. Az írók, költők többségének közös kiinduló pontja egyfajta valláskritikai szemlélet. Istennek a két testvérrel és áldozatukkal kapcsolatos viselkedését magában az eredeti történetben már eleve irracionálisnak, alaptalannak, önkényesnek, sőt cinikusnak látják, a mindenhatót pedig bizony lelkiismeretlen zsarnoknak állítják be, aki kész akarva idézi elő a földi tragédiákat, még a testvérgyilkosságot is. A teológiai és irodalmi értelmezések skálája a misztikus átdolgozásoktól a profánabb elképzelésekig széles skálán mozog. A zsidóság körében alakult ki például az a mítosz, hogy Káin valójában nem is Ádámtól fogant, hanem az Édenkertben, a tilalmas fánál megjelenő kígyótól. És ebben a vétkes nemi kapcsolatban állt volna Éva bűnének a lényege, tehát a bűn lényege. A profán magyarázók példájaként említhetem az ókori zsidó történetírót, Josephus Flaviust, aki szerint Isten azért haragudott Káinra, mert úgymond romlott termést áldozott neki. Hát ez persze a bibliai szerzőtől a lehető legtávolabb álló magyarázat. Lássuk akkor az irodalmat, a szép írókat. Ami először is közös bennük, az az, hogy fantáziájukat Ábelnél, akit szürke, unalmas jófiúnak, vagy máskor alattomos, áskálódó, képmutató, és tulajdonképp velejéig gonosz alaknak mutatnak be, vagy esetleg e kettő elegyének, szóval ennél az Ábelnél az írókat sokkal inkább foglalkoztatja Káin figurája. Őt legtöbben az állítólag szeszélyes, kiszámíthatatlan, cinikus, zsarnoki Isten ártatlan áldozatának tekintik, aki maga hajszolja gyilkosságba az ifjút, akkor, amikor minden észszerű ok nélkül megveti az ő áldozatát. Káin az irodalmi alkotásokban hol maga az áldozat, a tragikus, ártatlan áldozat, hol az isteni önkény ellen lázadó forradalmár, hol pedig kereső, önállóan gondolkodni vágyó, minden békjót lerázni vágyó ember, illetve ennek a prototípusa. Általában ez a három mód, tehát az áldozat, vagy forradalmár, vagy kereső, kutató ember, ez a három ábrázolási mód jellemzi a Káin és Ábel történetnek a szép irodalmi feldolgozásait. A romantika egyes áramlatai igyekeztek átértelmezni a negatív hős meg pozitív hős fogalmakat, megteremtve egyfajta negatív hős kultusz divatját. Értsük meg a gyilkost! Ugyebár ez a képlet működik bennük. A romantikus írók, költők egy-egy hagyományosan negatívnak ábrázolt irodalmi alak, vagy bibliai alak, vagy vallási hős tetteinek mozgató rugóit keresik, igyekezve erkölcsileg felmenteni, vagy egyenesen ártatlan áldozattá átformálni hősüket. Egyúttal sokszor szembeállítják a másik, hagyományosan pozitív figurával, esetünkben Ábellel, akiről kiderül, hogy simulékony szelítségének álarca, igazából sötét, alattomos, gonosz lelket takar. Az ilyen művek bevallott, vagy be nem vallott célja tulajdonképpen Isten és a vallás, valamiféle megkérdőjelezése, hiteltelenítése, lejáratása. Kedvenc fogásuk pedig, hogy magából a Bibliából igazolják a saját elképzelésüket, miszerint Isten nem méltó a tiszteletre, szeretetre, hitre, bizalomra. Például az angol költő Lord Byron Káin című misztérium játékában a testvérét meggyilkoló címszereplő, Káin, Ábel állatáldozatának az ellenpárjaként voltaképpen emberáldozatot mutat be. Föláldozza Ábelt, mert Istent olyannak látja, aki vért kíván minden áron. Hát ez Byron. A francia költő Baudelaire Ábel és Káin című versének hőse, a kilátástalan élete által, meg Isten megvetése által forradalmárrá tett Káin, ő a hőse, a forradalmár Káin, aki egyenesen így beszél: Káin faja, törj az egekbe, és döntsd le Isten trónusát. Így Baudelaire. Vannak azután aktualizáló feldolgozások, mint például Sütő András 1977-ben írott Káin és Ábel című műve, amelynek műfaját maga Sütő így határozza meg, hogy dráma három jaj kiáltásban. Benne az író a mindenkori hatalom és az egyén viszonyát boncolgatja, méghozzá a romániai diktatúrának a legsötétebb éveiben. A bibliai testvérpár a zsarnoksághoz való viszonyulásnak kétféle útját, lehetőségét testesíti meg. Hogyan viszonyulunk a zsarnoksághoz? Ábel a mindenbe beletörődő, kizárólag a túlélésre játszó, bármi áron való túlélésre törekvő személyiség típusa, akinek Isten hűsége nem más, mint egyszerűen félelem, félelem. Ez az Ábel nem akar mindent tudni. Bőven elég neki, hogy mindent hisz. És Káin pedig az édenkerthez való jogát védelmező, mindenre rákérdező rebellis, akit éppen úgymond embersége és szabadság szeretete hajszol végül a testvérgyilkosságba. A hősök egymással küzdenek, nem a felettük álló, áthághatatlan távolságban trónoló Istennel. Csak hát konfliktusaikat rendre ez az Isten gerjeszti. Hogy kié Sütő András együttérzése és szimpátiája nem is kérdéses. Hát persze, hogy Káiné. Most pedig, kedves hallgatóim, hadd tegyek egy kis kitérőt az irodalomtól a lélektan felé. Mert a bibliai elbeszélésekben a pszichológusok, a valláslélektan kutatói is valóságos kincses bányát fedeztek fel. Elsősorban gondolok itt a magyar származású, világhírű Szondi Lipótra. Ő Káin a törvényszegő, illetve Mózes a törvény alkotó című kettős írásában elég terjedelmes, a bibliai elbeszélést, illetőleg a két hőst, meg a róluk fönt maradt számtalan zsidó legendát, hagyományanyagot szimbólumként használja fel az általa kidolgozott úgynevezett sorsanalízis, sorselemzés módszerének bemutatására. Tétele az, hogy az ember örök ösztön természete, tehát a fiú vágya az apai elismerésre, a testvérrel szembeni féltékenység és irigység, a mindent birtokolni akarás, az egyeduralomra törő vallási viszály, a szexuális ösztön késztetései, amelyek háborúkra, öldöklésre vezettek a történelemben, tehát ezek mind léteznek minden emberben, szinte leküzdhetetlenül erősek, áthatják az egész világ történelmet. De legyőzhetők, mondja Szondi Lipót, legyőzhetők, ha az ember segítséget kap ehhez. A segítség jöhet Istentől, a hitből, vagy modern korunkban az ilyen esetekre kiképzett szakemberektől, az úgynevezett sorsanalitikus pszichológusoktól. Az ember sorsa kényszer sors lesz, ha nem talál ilyen segítséget, vagy azt visszautasítja, de lehet a sorsunk választott sors is. No, és akkor itt jön be a képbe a két bibliai alak. Káin, mint a kényszer sors áldozata, és Mózes, aki Istentől kijelölt, mégis szabadon maga választotta sorsát követi. Tehát választott sors. Megjegyzem egyébként, hogy Szondi Lipót igazságosabb és korrektebb a Bibliával szemben, mint a szépírók. Például jól látja szemben a szépírókkal, hogy Isten hányféleképpen próbálta visszatartani Káint a gyilkosságtól. Előbb, még a bűne előtt, ahogy a Teremtés könyve 4. fejezet 6. versében olvassuk, halhatatlan szavak, kedves hallgatóim, azt mondja Isten, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Vagyis gondolkozzál, Káin, jogosan haragszol? És hozzáfűzi Isten, hiszen, ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, de ha rosszat, a bűn legott, az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyakozása. Tehát vigyázz, Káin, ne nyisd meg a lelked, személyiséged ajtaját a bűn előtt, mert a legkisebb résen is besurran, és akkor onnantól kezdve te tehetetlen vagy vele szemben. Ne nyisd meg az ajtót. A testvérgyilkosság előtt ez van, utána pedig Isten kérdésével igyekszik rávenni a vétkest, hogy ha már elkövette, még mindig van segítség számára, ha megvallja a bűnét, ha elfordul tőle, elkülöníti magát bűnétől, ha megtagadja azt, nem letagadja, megtagadja azt. Ezért kérdezi Isten, nem pedig azért, mintha nem tudná, ezért kérdezi, hol van a te testvéred, Ábel, hogy alkalmat adjon Káinnak a bűnvallomásra. Mert ez itt lenne az alkalom, de hiába. Káin hazudik Istennek, és így nem marad esélye, hogy valaha is megálljon a lejtőn. Isten minden igyekezete ellenére sem vett gátat Káin a haragjának, féltékenységének, ösztönkésztetéseinek. Ezért sorsa, vagyis a bujdosás Istentől távol, messze az Édentől, Nód földjére, a nyugalom nélküli földre, tehát Káin sorsa kényszersors, borzalmas kényszersors. Na most Mózes. Mózesben Káinnal teljesen azonos gyilkos ösztönkésztetések, lebírhatatlan ösztönkésztetések munkáltak. Ezek ragadtatták elhamarkodott, olykor pedig egyenesen hát borzongató cselekedetekre, még gyilkosságra is. Amikor például kezében a 10 parancsolat tábláival látta Mózes, hogy a nép egy aranyborjú szobrot készített, és azt imádja, az egy Isten helyett, sőt, pontosabban, magát, Mózes testvérét, Áront, a papot vette rá a tömeg erre zsarolással, tehát, hogy ő készítse el a bálványt. No, amikor Mózes ezt látja, akkor felháborodásban eltöri a törvénytáblákat, az aranyborjút pedig izzé porrá zúzva, a port vízzel elkeverve, megitatja a néppel. Hátborzongató jelenet. Nem nagyon ismert, de hátborzongató jelenet. És hát ismerjük azt is, hogyan gyilkolta meg Mózes indulatában az egyiptomi munkafelügyelőt, amikor az bántalmazta a néptársát, egy héber rabszolgát. És így tovább. Mózesben is nagyon erős és vad, gyilkos ösztönkésztetések dolgoztak. És mégis, Káinnal ellentétben, Mózes a választott sors jelképe lett. Népet szerzett Istennek, csodatévő volt, proféta, pap, tanító, szabadító, népvezér, törvényadó és bíra, és mindezt Isten szolgálatában. Ez volt választott sors. Sőt, a második törvénykönyv 18. fejezetében, a 15-ös verstől a 19-esig egy olyan proféciát mond ez a Mózes, mégpedig kétszer is, amely szerint ő, Mózes, magának a messiásnak lesz az előképe. És a messiás pedig Mózeshez hasonló proféta lesz. Így szól, ezt felolvasom, mert fantasztikus. Profétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, testvéreid közül olyat, mint én, már mint Mózes. Őt hallgassátok. Majd újra ugyanezt elmondja. Az Úr pedig mondta nékem, már mint Mózesnek, profétát támasztok majd nékik, testvéreik közül olyat, mint te. Igéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok neki. Mármint ez az új Mózes, messiás. Aki nem hallgat az ő szavára, amelyet a nevemben szól, Hát én számon kérem rajta. Így beszél Isten, és ez nem más, mint egy óriási, messiási profécia. Tehát ez Mózes, aki ugyan nem mehetett be az ígéret földjére, csak a távoli hegycsúcsról tekint körül a tejjel mézzel folyó Kánaánban, viszont Isten segítségével ő megküzdött az ösztöneivel, a gyilkos természetével. És ennek a küzdelemnek mi lett a gyümölcse? A törvény. A törvény. Az Istennek tetsző élet, az erkölcs törvénye. A 10 parancsolat. Mózes saját gyilkos indulatából, egy gyilkos emberi indulatok és ösztönök ellenében, azok megfékezésére törvényt teremtett. Törvénykönyvet hozott létre. No, ennyit a lélektanról és Szondi Lipót Káin és Mózes könyvéről. Térjünk vissza az irodalomhoz. Kosztolányi Dezső nagyon híres Káin című novellájában az ellenszenves, gonosz, kárörvendő, alattomos Ábel válogatott módszerekkel kínozza, provokálja testvérét, aki ebben a műben is Isten érthetetlen önkényének áldozata. Megtudjuk, hogy Káin, ahogy Kosztolányi írja, gyermekként óriásnak, határtalannak, végtelennek, Istennek látta az apját, Ádámot, és Istenként imádta Ádámot. Ádám kisgyerekkorában szerette őt, vagy úgy tett, mintha szeretné. Ám végül mégis eltaszította az új gyermek, a kisebb testvér Ábel a kedvenc kedvéért, vagy legalábbis a novellában Káin így érzi, és ez lesz a gyilkosságának a legfőbb motivuma, hogy elvesztette az apja szeretetét. Gyilkossága után elbújdosik, távol apjától, Istentől, az Édentől, akár a Bibliában, és a novellában még a jelet is, a káini bélyeget is lemossa magáról, melyet pedig Isten védelemként helyezett rá, hogy senki nem merje őt megölni. Ám Isten hiába szeretne megállt parancsolni a vérbosszú áradatának. Káin lemossa homlokáról a jegyet, és Kosztolánya novellája az ő felszabadult boldogságával zárul, mert miután véglegesen kiveti Istent a szívéből, ezután Káin hosszú, örömteli életet él. A Biblia szerint várost épít, meglátja ők unokáit, zseniális sarjai vannak, akik föltalálják a kultúra alapjait, úgy, mint az állattenyésztést, a fémművességet, meg a művészeteket. De azt már Káin nem éri meg. Nem éri meg életben, amiről szintén a Biblia beszél, hogy ez a kultúra egyik utódja, Káin egyik utódja, Lámek bűnös kezében egyszer csak az ember ellen fordul, létrehozója ellen fordul. És a gyilkolás, immár a tömeggyilkosság eszközévé válik Lámek kezében. A kör bezárult gyilkosságtól gyilkosságig. Bezárult. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom. Szentírási témák a költészetben. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.